Jó estét kívánok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Valóban arra adtuk a fejünket most így az adventre készülve, ugye 7 szombat esténk van, hogy példázatokról beszélünk Isten országával kapcsolatosan. 2 apropója is van ennek, egyrészt a színdarab, ami bemutatásra került a művelődési házban, a Tékozló címmel, másrészt pedig van egy személyes indítatásom is ezzel kapcsolatban, hogy miért a példázatokat. Jézus példázatokban tanította az embereket. Amikor elővesszük a Szentírást, nagyon sokan, akik életükben először olvasnak ilyen bibliai szövegeket, néha furcsának találják mindazt, ami oda le van írva. Nem olyan könnyű megérteni a Szentírás szavait. De amikor eljutunk az evangéliumokhoz, amikor kinyitjuk az evangéliumokat, és amikor elkezdjük olvasni Jézus beszédeit, akkor ezek olyan könnyebbé válnak. Sokkal érthetőbbé válnak. Jézus, amikor példázatokban beszélt, azért tette ezt, mert a mindennapokból hozott olyan érthető hasonlatokat és olyan érthető gondolatokat, amelyek által az üzenetet el tudta juttatni az emberek szívéhez, amelyek által az emberek megérthették azt, hogy mi az ő üzenete az egész emberiség felé. Mi Isten üzenete az emberiség felé. A másik dolog, a személyes része az az, hogy én sem vagyok olyan ember, aki kezdettől fogva ismerem a Bibliát, vagy bibliai neveltetésben lett volna részem. Magam is 1989-ben fogtam először kezembe Szentírást. És az első olyan könyv, amit elolvastam, az a Krisztus példázatai című könyv volt. Nekem is ez a téma jelentett akkor sokat, és segített abban, hogy megértsem a Szentírás szavait, és hogy ebben egyre tovább, egy lépésről lépésre tovább haladhassak. A mai témánk az Isten szeretete az elveszettek iránt. Hogyha emlékeznek a Tékozló című darabra, akkor ebben a darabban a tékozló fiú példázata van feldolgozva mai módon. Megérint bennünket, elgondolkodtat bennünket, eszünkbe jutnak a szüleinkkel való kapcsolataink, az egymással való kapcsolataink, de vajon eszünkbe jutnak-e az Istennel való kapcsolata, az Istennel való kapcsolatunk? Nagyon sokszor mindez azon múlik, hogy milyen Isten kép él bennünk. Hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Hogy kinek látjuk őt. Az emberiség régóta gondolkodik Istenről. De a személyes gondolataink meghatározzák azt, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel. Honnan alakul ki az Isten kép bennünk? 2 forrása van ennek. Az egyik az a személyes neveltetés, a másik pedig az a kultúra, amiben mi beleszülettünk, amiben benne vagyunk. A személyes neveltetés az a család. Hogyha valaki hívő családban nő föl, akkor természetes dolog az, hogy az édesapja, az édesanyja beszél neki Istenről. A hívő családban felnövő gyermekek megismerik Jézus Krisztust, megismerik a Szentírást, megismerik azt, hogy mit jelent keresztény embernek lenni, megismerik azt, hogy mit jelent az imádság, mit jelent elmenni egy Isten tiszteletre, és azon részt venni, akár egy imaházban, akár egy templomban. Hogyha valaki ateista családban nő fel, mint én, akkor az olyan ember leginkább azt látja meg, ahogy a keresztények gyakorolják a vallásukat. És ez az Isten kép, ez nem mindig olyan pozitív, mint az előbbi, mint amikor az édesapánk és az édesanyánk beszél erről. Én emlékszem a bátyám első szavaira, aki azt mondta, hogy minek menjen ő templomba, mikor azt látja, hogy a templomból kijövet az emberek csak pletykálkodnak és susmusolnak, és hogy semmit nem változtatott az rajtuk, hogy ott bent voltak. Bennünket akkor így neveltek, nekünk egy ilyen képünk volt Istenről és a vallásos emberekről. A neveltetés befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. És a kultúránk is. Azért el kell mondanunk azt, hogy Európa nagy része keresztény, vagy legalábbis az volt jó pár ezer éven keresztül. A mai kutatások már azt mondják, hogy ez igencsak meghanyatlott, És a keresztények most már, bár az uralkodó vallás Európában a kereszténység, azoknak a száma, akik vallják és gyakorolják is a vallásukat, egyre kevesebb és egyre kisebb. Mi magyarok azt mondhatjuk magunkról, hogy talán több mint 1000 esztendeje keresztények vagyunk. Hagyományosan István királyunkat tartjuk, állam alapítónkat, annak a királynak, aki keresztényé tette az egész országot, bár Nemeskülti István professzor úr és a többiek ezzel kapcsolatban egy kicsit már vitatkoznak, hogyha emlékeznek a István a király című rockoperára, a 80-as évek közepén lett ez megírva Szörényi Levente és Bródi János által, ugye ők Nemeskülti tanár úrnak a írásait dolgozták föl és használták fel ehhez a rockoperához. Ő például már arról ír az ő tanulmányaiban, hogy Koppány is keresztény volt, és nem pogány. Nem véletlenül, hogy Vikede Ál Gyura elénekli azt, hogy bizánci elét magamra vettem, ugye ebben a rockoperában. Igazság szerint már akkor is Magyarországon a kelet és a nyugat volt az, ami inkább összecsapott, de ez csak egy zárójegyes megjegyzés volt. Tehát a kultúránk meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Pszichológusok azt mondják, hogy ha valaki keresztény családban nőtt föl, akkor alapvetően az apakép az, ami meghatározza, hogy hogyan gondolkodok én Istennel, Istennel kapcsolatosan. Hogyha az édesapámmal jó kapcsolatom van, hogyha ez egy bizalmas kapcsolat, egy mély, egy bensőséges kapcsolat, akkor Istenről az emberek úgy gondolkodnak, hogy Isten egy kedves, bensőséges, szeretetteljes személy. Talán valami olyasmi, mint akit itt látunk a képen. Egy ilyen kis kedves, őszakálú apóka, aki úgy onnan a felhők közül úgy néz le ránk, és figyel bennünket, hogy mi milyenek vagyunk. De hogyha a édesapánk egy nagyon szigorú személyiség volt, egy távolságtartó, valaki olyan valaki, akit nagyon-nagyon nehéz volt megközelíteni, nehéz volt vele beszélgetésbe elegyedni, akkor az Isten képünk is változik, akkor legelőször a gyermekek és a felnőttek is később, ha nem nincs semmi, ami ezt megváltoztatná, úgy gondolkodnak Istenről, hogy Isten valahol ott távol van, ott messze, olyan megközelíthetetlenségben létezik. Lehet, hogy van Isten, de nem személyes kapcsolatban vagyok vele. A kultúra érdekes módon mutatja be az Isten hitet. Hogyha megnézzük az ókori kultúrákat, akkor azt látjuk, hogy amikor feltesszük ezt az kérdést, hogy kicsoda az Isten, akkor az ókori kultúrában az ókori népek erre nem azt mondták, hogy egy Isten van, ugye többségükben, kivéve a zsidó népet, hanem azt mondták, hogy az Isten az nem egy, hanem istenségek léteznek. Itt látjuk az ókori Egyiptom isteneit, vagy legalábbis annak egy pár változatát, például Hóruszt, vagy Szétet, Tótot, Rát, Ammont, Tát, Anubiszt, Oziriszt, Íziszt. Ugye ezek azok a fő istenségek, akiket az ókori Egyiptomban folyamatosan imádtak. Bár azt is el tudjuk mondani, hogy ezeket az istenségeket nem egyszerre és egy időben tisztelték mindig és mindenkor. A különböző dinasztiáknak, vagy a különböző fáraóknak voltak külön kedvenc isteneik. Volt, aki kiemelte Ammon, volt olyan idő az Egyiptomban, amikor a Rákultusz volt, nagyon-nagyon erős, vagy volt olyan időszak, amikor Hórusz tisztelték a legmélyebben, és Egyiptomban volt az első próbálkozás arra, hogy nem vallási okok miatt, hanem tisztán politikai célok miatt megpróbálkoztak még az egyisten hittel is. A IV. Amenhotep Echnaton fáraó idején ő kitalálta, hogy semmilyen más isten nem isten az ő istenén kívül, hanem csak az az egyetlen egy isten az, ami létező, mert olyan nagy lett a vallás akkor Egyiptomban, hogy a papok még a fáraónak is dirigáltak, ezért a fáraó úgy döntött, hogy egy kicsit háttérbe szorítja a vallást azáltal, hogy csak az ő istene az egyedül igaz Isten. Tehát volt ennek egy ilyen politikai oldala. Tehát az ókorban így gondolkodtak az istenekről, az ókori Egyiptomban. Mi a helyzet későbbi korokban? Itt van az ókori Hellász, Görögország. Talán ez az, ami irodalmi tanulmányaink miatt szintén nagyon közel hol jön hozzánk. Hiszen ezek az istenek azok, akiket leginkább ismerünk mi magunk is az ókori irodalomból. Ugye a fő istenség Zeus, aki a, ha kell, a villámaival lesújt az emberiségre. De ott van Afrodité, a szerelem istennője, vagy ott van Héra, Zeus felesége. És hogyha emlékszünk, vagy Héfaisztosz, ugye az isteneknek a kovácsa, vagy Poszeidon, a tenger istene. Ezek az istenségek, amelyeket a görög mitológiában megismerünk, van egy különleges oldaluk ennek, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon hasonlítanak hozzánk emberekhez. Például emlékszünk arra, ugye, hogy Zeus egy nagy nőcsábász volt. Nem véletlen volt a felesége Héra olyan féltékeny rá, mert Zeusnak például még az emberektől, az emberek leányaitól is született gyermeke, például Heraklész, vagy más néven Herkules is, ugye félig ember, félig pedig isteni személy volt. Tehát nagyon érdekes dolog, ahogy az istenkép elénk tárul az ókori világból. Vagy itt van Róma. Ugye Róma annyira lusta volt, hogy ők már nem is hoztak létre egy saját mitológiát. Egyszerűen fogták a görög panteont, és átemelték, és átnevezték a különböző istenségeket, és beépítették a saját maguk felfogásába. Így lett Jupiter Zeusból, így lett Juno Hérából. Persze, mivel Róma legyőzte Görögországot, ezért azt mondták, hogy a mi istenünk az Kronosz, aki nem más, mint Szaturnusz, és ő a fő istenség. De azért az isteneknek a neve, vagy az istenek már nagyon-nagyon hasonlóak, vagy szinte ugyanazok voltak az ókori római birodalom területén. Néhány érdekességet ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani. Mindegyik politeista világkép volt, vagyis azt jelentette, hogy nem egy isten van, hanem sok istent és imádtak. Aztán, ezek az istenek nagyon emberszerűek voltak, egy dologban tértek el az emberektől, abban, hogy ők örök élettel bírtak. De ugyanúgy szerettek, mint ahogy az emberek szerettek, ugyanúgy gyűlöltek, mint ahogy az emberek gyűlöltek, ugyanúgy voltak kicsinyes, önző tulajdonságaik, vagy voltak nemes lelkűek bizonyos pillanatokban, vagy bizonyos helyzetekben. Ezek az istenek nem különböztek az embertől, vagyis az ókor embere azt mondta, hogy az istenek is csak ugyanolyanok, mint mi, csak annyi különbség van, hogy ők örökké élnek. Azt is látjuk ezekben a panteonokban, hogy az istenek keveset törődnek az emberekkel. Akkor megvizsgáljuk a görög mitológiát, akkor azt látjuk, hogy úgy néha-néha, hébe-hóba van találkozás az emberi és az isteni világgal. Az istenek el vannak foglalva a saját dolgaikkal, önmagukkal törődnek, a saját életüket élik, a saját harcaikat vívják meg egymással. És sokszor ezekbe a harcokba, vagy ezekbe a problémákba valahogy valamilyen módon néha bevonásra kerül egy-egy ember, vagy valamilyen módon belekeveredik az emberiség. De mint hogyha olyan lenne, hogy az Isten és az istenek élik a maguk világukat ott fönt, a mennyországban, az Isten országában. Az emberek meg élik így itt lent a földön a maguk kis életét, és a kettő az csak nagyon-nagyon ritkán találkozik. Ezek a találkozások a görög mitológiában, vagy a legtöbb ilyen mitológiában általában mindig az ember hátrányára történnek. Tehát eléggé negatívak ezek a találkozások. Vagy az emberek meg is irigylik az emberek az istenek tudását, ugye például el akarják lopni a tüzet, mint Prométheusz, és akkor az istenek megbüntetik őket. Tehát ilyen találkozásokra gondolok, amikor erről beszélek. Az emberek szenvedésének legfőbb oka ezekben a mitológiákban az istenek szeszélye. Tehát igazság szerint ez a földi élet, mondják ezek az ókori mitológiák, tele van az ember számára szenvedéssel. Az az igazság, hogy mindig, amikor az istenek egymással harcolnak, amikor az istenek versengenek, vagy bármit is tesznek, féltékenyek egymásra, mindennek a levét végül is nem más issza meg, hanem csak mi magunk emberek. Rajtunk csattan az ostor. Az emberek közül próbálnak páran istenné válni, de mindig van egy ilyen a görög mitológiában is, de gondoljunk bele, hogy az egyiptomiak fáraúi is kijelentik magukról, hogy ők emberek, de istenek is, és majd haláluk után visszatérnek az isteni valóságba. Róma császárai is azt mondják önmagukról, hogy hát ők emberek és uralkodók, de Isten imádatot követelnek saját maguknak. Ugyanúgy le kell borulni a római császár szobra előtt, mint a római panteonban az istenségek előtt. Ugyanazzal a tisztelettel és imádattal kell feléjük fordulni. Az emberek próbálnak valamilyen módon istenné válni, de emögött az istenné válás mögött nem más van, nem más, mint az a szándék, hogy az ember mindig vágyik. Kezdettől fogva vágyott az örök életre. Az ember keresi az isteneit, hogy segítséget találjon. Az ókorban ezt látjuk, hogy ezeket a különböző bálványokat mindig maguknál tartják az emberek. Vannak ilyen faragványok, ugye kis szobrokat készítenek, abból készítenek egy oltárt, azelőtt leborulnak, imádkoznak. És ezeknek a szobroknak, ezeknek az istenképeknek az a feladata, hogy rábírják az imádott istenséget arra, hogy végre forduljon már oda hozzájuk, és segítse meg őket. Tehát az imádatnak talán az egyetlen oka, hogy az ember azért keresi az Istent, hogy bevonja a saját világába, hogy a saját kérései megsegítsék őt. Így gondolkodnak az ókorban az emberek Istenről. Az emberi lét azonban szenvedéssel teli, és ezek a mitológiák csak azt mondják az embernek, hogy csak a túlvilágon nyerhet az ember boldogságot, vagy még akkor sem. Hát ez így egy elég fekete kép, nem? Azzal kapcsolatban, hogy milyen az Isten, vagy milyen az Istenség. Az lenne a kérdésem, hogy mi a helyzet ma? Hogyan gondolkodunk az Istenről, vagy az Istenekről? Mielőtt választ adnánk erre a kérdésre, nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a kereszténységgel. Hogy van a kereszténység? Hogyan gondolkodik a kereszténység Istenről? A keresztény hit az a zsidó egyisten hit folytatása? Igenis, meg nem is. Például mit kezdjünk Jézus Krisztussal? A kereszténység azt mondja, hogy egy Isten van, Atya, Fiú és Szentlélek. A Szent Háromságról beszélünk. De az zsidó egy Isten hit egy Atyát tisztel, egy Teremtő Istent és senki más. A zsidók számára Jézus Krisztus nem messiás. Tehát közvetlen kapcsolat van a két vallás között, de nem mondhatjuk, hogy teljes egészében a zsidó egyisten hit folytatása a kereszténység. Az Ószövetségről nagyon sokan mondják, hogy az Ószövetségben egy kegyetlen Istent lehet megismerni. Egy olyan Istent, aki kiválaszt egy embert, és ezt az egy embert teszi meg az ő népének a fejévé, aztán ezzel a néppel lemészároltat minden népet Kánaán földjén, és a helyükre telepíti az övéit. Az ilyen Isten egy bosszúálló, egy kegyetlen Isten, míg az új szövetségi Isten, az egy kegyelmes Isten, egy szeretetteljes Isten. Mert ő nem más, mint maga Jézus Krisztus. Én bízom abban, hogy ezen az előadás sorozaton, hogy haladunk előre, például ennek a mai előadásnak a végén is meg fogjuk látni, hogy a két kép nincs ellentétben egymással. A Biblia azt mondja, az Ószövetség épp úgy, mint az Új Szövetség, hogy Isten maga a szeretet. Isten törvénye a szeretet törvénye. A Szentírás azt mondja, hogy Isten nem változik. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Aztán, mi a helyzet a szentekkel? Létezik egy keresztény panteon? Ahogy látjuk azt, hogy az ókori Rómában, az ókori Egyiptomban, az ókori Hellászban sok Isten volt, és azokat mind tisztelték, és attól mindtől kértek valamit, és azt mind imádták. És ezek az Istenek sokszor védelmet jelentettek, például egy foglalkozási kör számára, az asztalosok vagy a hajósok számára. Ma nem ugyanígy gondolkodik a kereszténység? Bár azt mondja a kereszténység nagy része, hogy egy Isten van, az Atya, Fiú és a Szentlélek, de a szentek azok különböző módon gondot viselnek és közben járnak, mint egy kis istenekként az emberiség különböző csoportjai és rétegei számára. És hogyha azt mondtam, hogy az ókorban az ókor embere semmi más nem tett, csak fogta ezeket a kis bálványokat és imádkozott hozzájuk, hogy meg valamilyen kis segítséget kapjon, mit teszünk mi keresztények nagyon sokszor nem ugyanezt? Sokan, akik tisztelik a szenteket, nekem nagymamám jut eszembe, hogy nagyon fontos volt szentaltalnak mindig dobni egy kis pénzt, a szentaltal az megsegít bennünket. És szentaltal nem Isten, ő egy szent, de mégis ő szentantalhoz is imádkozott, és tőle kérte, hogy megsegítsen, és esdekelt azért, hogy a kis dolgaiban minden rendben legyen, és hogy megtörténjen minden jól és helyesen. Vagy emlékszem arra, amikor a feleségem nagymamájának a barátnője, mi csak úgy hívtuk, hogy Etel mama, egy szenzációs öreg néni volt, csodálatos asszony, elmesélte a tapasztalatát Máriával. Azt mondta, hogy fölmászott egy nagy fának a tetejére, és jött egy hatalmas nagy vihar, ami megrázta a fát, és ő fölkiáltott, hogy Szűz Mária édesanyám, nem látod-e, hogy itt vagyok? És abban a pillanatban, amikor ő fölkiáltott, akkor a szél megállt, és le tudott mászni a fáról. Tehát, hogy mi is, keresztény emberek is valahol sokszor megrekedünk ennél az ókori istenképnél. Aztán, mi a helyzet az emberrel ebben a világban, az Isten és az ember világában? Az ember ma épp úgy örök életet akar nyerni, de hogy lesz a miénk az örök élet? Isten kegyelméből lesz a miénk az örök élet? Vagy addig kell járnunk a templomba és imádkoznunk és vezekelnünk, amíg ki nem érdemeljük az Isten országát? Észreveszünk, hogy itt a kegyelmes, irgalmas Istenkép és a haragvó, bosszú álló Istenkép ütközik össze egymással? Gyakorlatilag erről van szó, nem? Hogyha az üdvösség kegyelemből van, hogyha én Isten országába kerülök, mert Isten kegyelmes és szeret engem, akkor arról beszélünk, hogy ez az Isten egy irgalmas, jóságos, szeretetteljes Isten. De hogyha nekem mostoroznom kell magamat, állandóan imádkoznom kell, állandóan térden, láttam egyszer egy ilyen dokumentumfilmet a zarándokokról, hogy milyen szenvedéseken mennek keresztül, miközben imádkoznak heteken keresztül, ahogy mennek egyik helyről a másikra, és imádkoznak, és tiszta vér a térdük. És azért teszik ezt, hogy könyörületességet találjonak az Isten előtt. Milyen Isten képez? Milyen Isten az az Isten, akinek véresre kell gyalulnom a térdemet ahhoz, hogy szóba álljon velem? Érezzük, hogy mennyire fontos az Isten kép az ember és az Isten bizonyában, hogy hogyan gondolkodunk róla? Aztán ott van az ember, aki az Isten szolgálja. Mit jelent ez pontosan? Mit jelent az, hogy én szolgálom az Istent? Én akarom bevonni az Istent az én ügyeimbe, és mondom meg neki, hogy Uram, most nekem erre, meg erre, meg erre, meg erre lenne szükségem. Vagy az Isten von be engem az ő ügyeibe, és mondja azt, hogy arra kérlek téged, hogy tedd meg ezt, vagy tedd meg ezt, és tedd meg ezt. Ez is egy érdekes dolog. Létezik-e párbeszéd az ember és az Isten között, vagy nem? Hogyan vagyunk mi az Isten képpel? Milyen Isten kép él bennünk? Amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, az emberek nagyon sokszor zavarodottak voltak azzal kapcsolatosan, hogy milyen az Isten. Nagyon sokszor nem értették azt, hogy milyen az Isten. A zsidó nép egy olyan kultúra volt, amely hitte magáról, hogy ő az Isten népe. Ők a kiválasztottak. És mégis ők voltak a legnagyobb elnyomás alatt. Nem volt önálló országuk. A templomuk is csak kegyelemből létezett. Gyakorlatilag Róma jó indulatára voltak hagyatkozva. Állandó harcot kellett vívniuk nekik az Istenükért, azért, hogy ne rakják tele a valóságos Isten templomát bálványokkal. És sokszor akár az életüket is fel kellett áldozniuk erre. Gondoljanak például a Makabeus féle fölkelésre, ami azért robban ki, mert egy tisztátalan állatot és tisztátalan szobrokat akarnak bevinni a jeruzsálemi templomba, és a zsidók Makabeus Júdás vezetésével fellázadnak az akkori hatalommal szemben, és akár készek az életüket is adni azért, hogy ezt a helyzetet megszüntessék. De pár száz évvel Makabeus Júdás után ott van Róma. és viszi magával a maga attribútumait, viszi magával a hatalom jelképeit, és be akarja tenni folyamatosan és állandóan a jeruzsálemi templomba. Milyen Isten az, aki arra szorul, hogy én védjem meg őt az életem állán? Miért nem az van, hogy az az Isten, akit én imádok, aki engem kiválasztott, tesz engem gazdaggá, áldottá és jóvá? És nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan messze van tőlünk keresztényektől, nem? Mert ma mi a keresztények, keresztény emberek miben hisznek? Ki a kiválasztott? Fel is vetik ezt, a szemünkre is hányják ezt a dolgot, hogy a keresztények így gondolkodnak. A keresztények azt mondják, hogy egy út van, ami Istenhez vezet, Jézus Krisztus, nincs más út. Mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Keresztények azt mondják, hogy mi vagyunk a kiválasztottak. Hogyha ez igaz, akkor miért van annyi szenvedés, annyi nyomorúság, annyi lehetetlen élethelyzet a keresztény emberek életében, a keresztény világban? Milyen Isten az olyan, aki ezeket a dolgokat megengedi? Hogyan ismerhetem én meg őt? Hát érezzük, hogy ugyanazok a problémáink vannak, az Isten képünkből fakadó problémáink vannak, mint abban az időben, amikor Jézus itt járt a Földön. Ó, bocsánat, csak közben beraktam egy ilyen. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk ismerni, hogy kicsoda az Isten, nem lehet máshoz fordulni, csak egyedül a Szentíráshoz, az eredeti forráshoz, a Bibliához. És a Biblia válaszol nekünk erre a kérdésre, és megmutatja azt, hogy milyen is a mi Istenünk. Jézus válaszát János evangéliumában olvashatjuk. János evangéliuma 14. fejezet 7. versében Jézus azt mondja, hogy ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Tehát Jézus azt mondja, hogy aki engem ismer, az megismerte az Istent. Vagyis Jézus azt mondja ezzel, hogy én azért jöttem ebbe a világba, hogy az emberek rajtam keresztül megismerjék azt, hogy milyen az Isten. Úgy olvassuk a 10. versben, hogy a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Jézus azt mondja, hogy azokat a beszédeket, azokat a tanításokat, amelyeket elmondtam nektek, azért mondtam el, mert az Atya akarta, hogy elmondjam, hogy megismerjétek őt. Jézus példabeszédei ezért legtöbbször nem másról, mint az Istenről, és az Isten országáról szólnak. Ezért fontos a példabeszédekkel foglalkozni, mert a példabeszédeken keresztül megismerhetem azt, hogy milyen valójában az Isten. És hogy ez az Isten mennyire más, mint amit a kultúrám tanít, vagy esetleg a vallásom tanít, vagy amilyen kép a fejemben él azért, mert ilyen és ilyen embernek neveztek. Szigeti professzor úrnak van egy jó könyve, és ebben a könyvben leír egy történetet. Azt mondja, hogy utazás közben találkozott egy fiatal emberrel, és ez a fiatal ember észrevette, hogy ő olvassa a Bibliát. És elkezdtem mondani az idős professzor úrnak, hogy hát én azt a könyvet nem olvasnám. És miért nem? És akkor elkezdtem mondani, hogy azért, mert a Biblia Istene ilyen, ilyen és ilyen, és ilyen rossz, és ilyen véres, és olyan gonosz, és felsorolt minden rosszat, amit az Istenről el lehet mondani, és én ezért nem hiszek ebben az Istenben. Azt írja Szigeti Jenő, professzor úr, erről a következőt mondott. Következőt mondta. Abban az Istenben, amiben te nem hiszel, abba én se hiszek. De te meg nem ismered azt az Istent, akiben én hiszek. És azt gondolom, hogy talán ez lenne ennek az egész előadás sorozatnak és ennek a mai estének különösen a lényege. Hogy megmutassuk Jézus beszédein keresztül, hogy milyen az Isten. Hogy milyen a Biblia Istene. Nem az az Isten, amit mi keresztények valamilyen módon megpróbálunk bemutatni, mert az néha nagyon-nagyon fals az a kép, nagyon hamis. Nem az az Isten, akiről az emberek vitatkoznak, hanem az az Isten, akiről Jézus Krisztus beszélt. Aki valójában a Biblia Istene. Ahogy mondtam, Jézus korában az emberek fejében egy nagy káosz volt Istennel kapcsolatosan. Nem értették, az emberek viszonyát a megvetettek iránt, és Isten és a bűnösök viszonyát. A történetünk ugye a tékozló és az elveszett jó, elveszett drachma példázata Lukács evangélium a 15. fejezetében van, és ez a fejezet úgy kezdődik, hogy a vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Miről szólt ez a vita? Mert tudnunk kell, hogy a farizeusoknak vitája volt Jézus Krisztussal. A farizeusokat úgy szólították abban az időben, hogy mester, vagy rabbi, mert ők voltak a vallás vezetői. Emlékszünk arra, hogy Jézust hogyan szólították több alkalommal? Szintén így, mester és rabbi. Még a farizeusok is elismerték, hogy Jézus is mester és rabbi, vagyis őt is befogadták valamilyen szinten maguk közé, mint vallási tanító. Tehát vallási tanító vitatkozik a vallási tanítóval kapcsolatban, de miről is? Hogy ki méltó arra, hogy kapcsolatban legyen az Istennel? Ki az, aki méltó arra, hogy az Istennel közösségbe kerüljön? A bűnös embernek joga van-e az Istenhez mennie, vagy a bűnös embernek előbb meg kell változnia ahhoz, hogy az Isten elfogadja őt, hogy egyáltalán az Isten szóba álljon vele. Milyen az Isten, és milyen az ember? A farizeusok úgy gondolkodtak, hogy vannak szentek, és vannak bűnösök. És a következőt mondták, hogy a szentek azok az istenfélők, és a bűnösök azok a hitetlenek. Hadd kérdezzem meg most itt az itt ülőktől, hogy ez igaz? Ez mindig igaz? Mindegy igaz az, hogy azok a szentek, akik félik az Istent. Igaz, hogy minden istenfélő ember szent? Igaz az, hogy a bűnösök azok mindig hitetlenek? Az istenfélők között nincsenek bűnösök? Ugye, érezzük ezt a feszültséget, hogy a farizeusok számára ez a kérdés fekete-fehér volt. Jézus számára nem. A szentek és a bűnösök viszonya azt jelentette, hogy a szentek azok mindig megbecsülést élveznek. A bűnösök azok meg megvetettek. Vagyis, hogyha létezett a társadalomban valaki, akit nagyra becsültek, akkor arra azt mondták, hogy hát ez az Istentől áldott ember. És hogyha létezett a társadalomban valaki, akit meg mindig lenéztek és megvetettek, arra azt mondták, hogy na erre az Isten sújtott le. És hadd kérdezzem, valóban igaz az, hogy akiket a társadalomban nagyra becsülnek? Nem feltétlenül az egész nép, hanem egyszerűen ők érik el a nagyságot, a pozíciókat. Azok a szentek. És azok, akik nyomorúságban élnek, és állandó nehézségekkel küzdenek, azok megérdemlik a sorsukat, mert bűnösök, mert saját maguk sorsát rontották le, hogy oda jutottak? Érezzük ezt a kérdést, hogy ez milyen izgalmas? Vagy Jézus korában egyértelmű volt, hogy akik félik az Istent, akik szentek voltak, ők voltak az egészségesek. És mindenki attól függően, hogy milyen bűnt követett el, az beteg lett. És hogyha valaki nagyon súlyos beteg volt, akkor az nagyon bűnös ember volt. Gondoljunk például az egyik történetre az evangéliumokból, amikor oda mennek Jézushoz azért, mert ott van egy vakon született ember Jézus mellett, és megkérdezik tőle, hogy mondd mester, kinek a bűne miatt született ez a gyermek vakon? Az ő bűnei miatt, vagy az atya bűnei miatt született ő vakon? A zsidó gondolkodásban benne van ez, hogy ami a 10 parancsolatban is benne van, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Persze ők sose tették hozzá a másik felét, mert ez az ige úgy folytatódik a Szentírásban, hogy és irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ezt nem hangsúlyozták annyira, hanem ez, hogy harmad és negyed íziglen, és azt gondolták, hogy biztos az apja, meg ennek az embernek már az apja, meg az anyja is annyira bűnös volt, hogy a gyereküket vaksággal verte meg, és úgy jött erre a világra, hogy nem is látta meg a napot. Így gondolkodtak abban az időben. És Jézus azt mondja, hogy nem, az Isten nem ilyen kegyetlen. És a világunk se ilyen fekete és fehér. Nem igaz az, hogy a szentek azok mind istenfélők, és a bűnösök azok mind hitetlenek. Nincs egyenlőség jel a megbecsültek és a megvetettek között, a szentek és bűnösök között, hogy ez az egész dolog, amiről itt most beszélek, ez nem igaz. Jézus azért jött, hogy ezeket az összevisszaságokat, ezeket a félreértéseket letisztázza. Azért jött, hogy megmutassa azt, hogy kicsoda az Isten valójában. Jézus ebben a történetben, Lukács 15-ben három példázattal mondja el a válaszát erre a felvetett kérdésre. Ez a három példázat az elveszett jó, az elveszett drakma és a tékozló fiú példázata. Ha megnézzük az elsőt, ugye az elveszett jóról szóló példázatot, pár vers az egész, akkor a következőt tudjuk olvasni. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Így szól ez a rövid példázat. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? Mind vitatkoztak a farizeusok? Ugyan már, Jézus, miért ülsz le te ezekkel az elveszett bűnös lelkekkel egy asztalhoz? Jézus azt mondja, hát nem úgy van ez, hogyha valakinek egy juha elvész, akkor akár a 99-et is ott hagyja csak azért, hogy megtalálja azt az elveszettet, mert az is hiányzik neki. És ha megtalálta, felveszi a vállára, örömében, hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Öröm érzés az, amikor valami megkerül, amiről azt gondoltam, hogy már nem az enyém, mondja Jézus ebben a példázatán. Mondom nektek, ugye viszi tovább a gondolatot, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Egyenesen azt mondja Jézus, hogy a mennyben igazi örömöt vált ki egyetlen egy bűnös embernek a megtérése. Mert az Isten ilyen. Az Isten szereti a bűnös embert, és visszavárja, magához fogadja. Hadd kérdezzem meg, van-e különbség a két kép között? Sok különbséget lehet felfedezni, mert régen volt egy ilyen játék, hogy majd hasonló képeket raktak le oda, és itt is található több ilyen dolog, ezzel lehet játszani. Ugye például itt két madár van, ott egy madár van, itt más a bokor, mint ott, a virágok is mások, de én nem ezekre a különbségekre gondolok. Van egy nagyon jellemző különbsége között, a két kép között. Így van a dicsőség, ugye? A dicsfény. Vajon amikor az elveszett juhról való példázatot megfestette ez a festő, miért csinált két képet? Miért van az, hogy az egyiken nincs dicsfény, a másikon meg van? Mert ez a példázat egyszerre szól rólunk emberekről, és egyszerre szól Istenről. Mert a mi viszonyunk is más az általunk megvetett emberekhez, meg az Isten viszonya is más. A Biblia azt mondja, hogy nekünk a jó pásztor példáját kell követnünk. És ez a kép meg azt mondja, hogy ez a jó pásztor, ez nem más, mint maga Jézus Krisztus. János evangéliumában egyébként ezt Jézus ki is jelenti magáról, én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztor, ha kell, életét adja a juhokért. Az elveszett drakma példázata is igen érdekes. Lukács 15-ben folytatódik a 8. verstől, csak 3 vers az egész. Azt mondja, vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt-e lámpást, és nem söpri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. Az ókorban elég bonyolult dolog volt megtalálni egy drakmát a házban, hogyha az elveszett. Ugye nem ilyen házak voltak, mint amilyenben mi lakunk, Jeruzsálem szerte, vagy a Júdea, Galilea vidékén. Az egész mondjuk egy szobában volt akkora ablak, ami mondjuk egy ilyen 30x30 centis. Kör alakú, vagy négyszög alakú. Azon szűrődött be valamennyire a fény. Tehát nem volt túl sok fény, ezért kellett lámpát gyújtani. Igaz? Aztán nem köves volt a talaj, vagy nem ilyen linoleumos, nem, főleg nem szőnyeges, igaz, hanem földes. Tehát fel kellett seperni ahhoz, hogy megtalálják ezt. Tehát ez egy fáradtságos munka volt, és nagyon fontos volt azért, mert ez a drakma azért értékes volt. Egy ilyen ezüst drakma, amiről ebben a példázatban szó van, ez megért egy napi bért. Tehát egy felnőtt férfi embernek egy napi bérét jelentette. Ugye azért az egy jelentős összeg volt abban az időben. Jézus úgy folytatja, és ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Itt is ott van a megtalálás fölött érzett öröm, és hogy ezt az örömöt meg kell osztani másokkal. Azt mondja Jézus válaszként, mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Hogyan? Mint ahogy ez az asszony örült ennek az elveszett drachmának. Az elveszett drachma példázatának van egy másik olvasata. Az ókori időben az asszonyok, amikor férhez mentek, kaptak egy ilyen szép főkötőt, amire pénzdarabokat, ezüst pénzdarabokat vartak oda. Mai napig is látunk ilyen főkötőket, ez egy, még a mai napig is díjat a keleti népeknél. Gyakorlatilag ez volt a dugi pénz. Vagy ez volt nem a, inkább a tartalék. Ez volt a kelengyének egy jelentős része, a hozománynak egy része. A résztartalék, amire az utolsó időben, ha minden kötél szakad, még mindig lehetett számítani. És az, hogy ez az asszony elveszíti a hozományának az egy tizedét, mondjuk 10 drachma volt ezen a homlokkötőn, ez nagy gondot jelentett, mert ennek az asszonynak erre éppen szüksége volt. Ezért azt olvassuk, hogy mindent megtett, hogy megtalálja. Ja, itt egy kicsit jobban látni az, hogy milyen lehetett egy ókori ház, azzal a különbséggel, hogy a falak azért annyira le vannak bontva, hogy nincs az a sötétség, amiről az előbb mondtam. Biztos vagyok benne, hogy minden tűvétett azért, hogy azt az egy drachmát megtalálja. Mert ez a drachma jól el tudott bújni a földes talajban. Igaz, ezért kellett lámpát gyújtani és kisöpörni. És aztán nagyon-nagyon boldog volt, amikor végre rálelt, és aztán meg is mutatta, amikor végre rálelt ezt a többieknek. És itt lehet látni ezeken a képeken. Ugye láttunk már ilyen keleti hölgyeken ilyen főkötőt. Ugye ez az asszonyoknak a dísze volt, akik már férhez mentek. Hát ez ennek a kis történetnek az olvasata. De nem tudom, hogy felfigyelünk-e arra, hogy a drachma is, és az a juh is, amely elveszett, tehát az elveszett juh is, az elveszett embereket szimbolizálja ebben a történetben, mind a két történetben. De van különbség a kettő között. Még erre vissza fogunk térni egy kicsit később. És végül itt van a tékozló példázata. A tékozló példázatáról azt mondják, hogy az evangélium az evangéliumban. Amikor Lukács evangéliuma megszületik, akkor még nem létezik János evangéliuma. János az, aki egyetlen egy szövegben meg tudja fogalmazni az evangéliumot az evangéliumban. János 3.16 azt hiszem talán mindenki előtt ismert, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Lukács ezt a gondolatot, az evangéliumot az evangéliumban a tékozló fiú példázatában meséli el. A tékozló fiú példázatában mondja el, hogy milyen az Isten, és hogy milyen az Isten szeretete az emberek iránt. Azt mondja, hogy volt egy embernek két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyont rám eső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ez ennek a példázatnak a fölvezetése. elmondja nekünk, hogy milyen az ember lázadása, milyen ennek a fiatal embernek a lázadása. Hogy megértsük, hogy miről is van szó, hadd kérdezzem meg, hogy is van ez, hogy az apámnak van egy vagyona. Mikor kaphatom én meg az apám vagyonából a rám eső részt? Ha meghalt. Nem? Az apám vagyona az örökség. Az örökséghez akkor juthat hozzá egy ember, hogyha meghal a szülő. Ez a fiú előre kéri ezt. Gondoljuk meg, hogy miért kéri. Kiderül a tetteiből, nem? Lehet, hogy úgy gondolja, mint a színdarabban is volt, hogy majd valami nemes dolgot fog csinálni. Épít egy nyomdát, újságot, kiadót fog létrehozni, és milyen szuper lesz, és nagyon-nagyon jó dolog lesz ez. De a valóság mégsem ez. Lehet, hogy vannak nemes gondolatai és nemes elképzelései, de a lényeg az, hogy szabadulni akar az atyai ház terhétől. A saját életét akarja élni, úgy akar élni, ahogy ő önmagának legyen az ura, és ne az apja mondja meg azt, hogy mi legyen. És éppen ezért elmegy. És a tettei megmutatják, hogy mit csinál. Összeszedi a vagyonát, elmegy egy távoli vidékre, és ott mi az első? Hogy eltékozolja azt a pénzt, azt a vagyont, amit magával visz. És meg sem áll egészen addig, amit után elkölti mindenét. Mi a színdarabban ezzel nagyon picit enyhítettünk, mert hát elcsalták szegénytől, de hát ez akkor is annak is, annak a tékozlónak is a tetteinek a következménye volt. Tehát elköldi mindenét, és utána meg is jön a következmény, mert jön egy nagy éhínség, és ő is nélkülözni kezd. Ez a nélkülözés nagyon jellemző, nagyon különleges ebben a történetben. És azt olvassuk róla, hogy ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ne felejtsük el, hogy egy zsidó kultúrában hangzik el ez a példázat. Jézus zsidó embereknek mondja el ezt a példázatot. Hogyan viszonyulnak a zsidó emberek a disznóhoz? Tisztátalan állat. Hozzá se szabad érni. Nem lehet, el kell kerülni. Gonosz, az ördög van benne. Jézus is beleküldi a disznókba az ördögöt, ugye, és azok meg bemennek a tengerbe, és ott pusztulnak el. Van egy ilyen történet, de az egy másik történet már. Tehát ott vannak ezek a malacok, ott vannak ezek a disznók, és ez a fiú zsidó létére mit csinál? Disznópásztor lesz. Tehát a lehető legalantasabb munkát fogja végezni, amit egy zsidó ember elképzelhet. És a mélyre süllyedésének még borzasztóbb képe az, hogy mit akar? Meg akarja enni a disznóknak az ételét. Annyira éhes. Megérinteni nem szabad, velük foglalkozni nem szabad, de ha már foglalkozik velük, ő még az ételükre is vágyik. És a mélység mélye, hogy még abból se adnak neki. A lehető legrosszabbra vágyik, csak hogy túlélje a dolgokat, de még ahhoz sem juthat hozzá. Be van kerítve. Egy olyan ördögi körbe van, amit szerintem ez a magyar festő vagy grafikus nagyon jól visszaadott a tékozló fiú példázatával. Így belejut egy olyan helyzetbe, ahol disznók veszik körül, ahol mindig ugyanazt és ugyanazt kell neki tennie egyik napról a másik napra, és nem tud ebből kiszabadulni. Nincs lehetősége. Minden lehetőség, minden kapu bezárul előtte. És azt is tudja, hogy ráadásul ez azért van, amit elkövetett. Azért van, hogy elkövetett egy hibát, és most azért bűnhődik. Hányszor vagyunk mi emberek így, nem? Hogy elkövettünk egy hibát, és bűnhődünk miatta. És utána egy idő után fel is csattanunk, hogy meddig kell még nekem bűnhődnie miatt. Nagyon sokszor igazságtalanság az ember szenvedése. Nagyon sokszor igazságtalanság. Elkövet az ember egy kicsi hibát, és 10 év, 20 év mire helyrehozza. Vagy van, hogy helyre se tudja hozni. És oda az élete. Bekerül az ember egy ördögi körbe, és egyszerűen nem szabadul. Nincsenek barátai, nincsenek igazi társai. Olyan emberek veszik körül, akiknél ő külön, vagy jobb, de egyszerűen lehúzzák őt, magukkal rántják őt. Nincs szabadulás ebből a helyzetből. De mégis van. Olvassuk el, hogy hogyan. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Ez a gyógyulás pillanata. Az első olyan dolog, ami végre egy értelmes gondolat. Rádöbben arra, hogy a saját hibája következtében olyan helyzetbe jutott, hogy sokkal rosszabb helyzetben van, mint akkor, amikor az édesapjánál volt, és ami ellen lázadt. És tovább is lép. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Visszavágyik az atyai házhoz, rájön arra, hogy az édesapjánál még béresként is jobb lenne élnie, és el is indul, hogy akkor béresnek ajánlkozzon. De van ebben egy különös dolog. Mennyire ismeri ez a fiú az apját? Mennyire ismeri? Gondoljunk bele, tudom, hogy mindenki ismeri a példázat végét, a darabban is benne volt. Mit tesz az apa? Gondoljunk ebbe, hogy mi ennek a példázatnak a vége. Nem ismeri az apja szeretetét. Fogalma sincs róla, hogy az apa mennyire várja őt vissza. Ő úgy gondolja, hogy ő béres lehet az apjánál. Az apa viszont fiaként akarja visszafogadni őt. És fiaként is várja vissza. És ez is történik. Azt olvassuk, hogy még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, a nyakába borult, és megcsókolta őt. Hogyan látta meg? Hát csak úgy láthatta meg, még távolról, hogyha várta. Igaz? Nem azt olvassuk, hogy valaki bement és szólt az apának, hogy gyere már, lehet, hogy a fiad botorkál hazafelé. Az emberek meg se ismerték volna a fiát. Annyira megváltozott. Úgy fizikailag, teljes kinézetre, az a fiú nem az volt. Amikor kilépett azon a kapun, gyönyörű ruhában volt, dicsőséggel ment el, pénzzel teli zsákkal. Úrként távozott. Most meg egy koldús jön visszafelé. Akiben senki nem ismerné föl a tékozlót, csak egyedül az apa. Ő az, aki meglátja a fiút. És mit csinál? Meglátja, megszánja, elébe fut, nyakába borul, megcsókolja. Mind-mind tele szeretettel. Minden egyes szó, mind-mind tele van szeretettel. Nézzük, mit tesz a fiú. Ekkor így szól hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk. A kérdésem az, hogy ez az, amit a fiú el akart mondani az apjának? Részben ez. Emlékszünk arra, hogy mi történt az előbb? Azt mondja, nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. De itt nem jut el odáig. Nem jut el odáig, hogy béresnek ajánlkozzon. Mert az apja azonnal fiaként fogadja vissza. Nézzük meg ezt a fiúvá fogadást. Azt mondja, hogy hozzáadok ki hamar a legszebb ruhát, ami a fiúnak jár. Legszebb ruhát nem adták szolgáknak. Ez a visszafogadásnak a teljességét mutatja. Azt mondja, hogy adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére. Mit jelképezett az apa kezén levő gyűrű? Az ókorban mi volt a gyűrű szerepe? Azt jelentette, írok egy levelet, a gyűrűmmel pecsételem le. Azzal hitelesítem, hogy én írtam. Amikor az apám azt mondja a szolgáknak, hogy hozzatok egy gyűrűt, és húzzátok az én fiam ujjára, akkor ez azt jelenti, hogy megkapom a jogot arra, hogy az ő nevében intézkedhessem. Visszakapom azt a helyet a családban, ami az enyém volt azelőtt, mielőtt ott hagytam volna az apámat. Fiaként fogadja vissza. Azt mondja, hogy a sarut húzzatok a lábaira. Nagyon érdekes a Jézus korában, az ókorban ez a saru kérdése, hogy mit jelent az, hogyha valakin saru van, vagy nincs saru. Rút könyvéből tudjuk ezzel kapcsolatosan a választ. Rút könyve egy nagyon érdekes könyv, arról szól, hogy gyakorlatilag a rokonságon belül gondoskodni kellett mindig az özvegyasszonyokról. Amikor Rút megözvegyül, akkor a legközelebbi férfi hozzátartozónak sógorházasságot kellett vele kötnie, hogy a szerencsétlenül egyedül árván maradt özvegyről gondoskodjon. És a törvény szerint, hogyha valamely férfi, aki tehetős, gazdag ember volt, és rokon volt, és nem volt hajlandó engedelmeskedni ennek a sógorházasságnak, hogy gondoskodjon az özvegyről és az árváról, azt mondja a törvény Rút könyvében, hogy le kellett húzni a saruját, le kellett húzni a saruját, és úgy kellett mondania, mert ez szégyen volt, hogy ő nem hajlandó gondoskodni arról, aki az ő feladata, aki az ő hozzátartozója. Amikor azt mondja az apa, hogy húzzátok a sarut a lábára, ez azt jelenti, hogy az én fiam szégyenben élt eddig, de innentől kezdve nincs szégyelni valója. A ruha eltakarja azt a ruhát, ami rajta van. Úgy jött haza, mint egy koldus, és én úgy fogadom vissza őt, mint egy fiút. Nem volt semmi joga a házban, mert elvitt mindent magával, ami az övé volt. De én gyűrűt adok neki, mert visszaadok minden jogot, amit eddig birtokolt. Szégyen, amit tett. De én elveszem tőle ezt a szégyent, és megbocsájtok neki. Ez a teljes visszafogadásról szól ez a történet. Egy csodálatos történet a Bibliában. És el is mondja, hogy miért. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Úgy folytatódik a történet, és vigadozni kezdének. Ugye érdekes dolog, mind a három példázatban ott van, mert meghalt, feltámadott, elveszett, megtaláltatott. Ezek a példázatok az elveszett megtalálásról szólnak. Arról szólnak, hogy Isten hogyan viszonyul az elveszett bűnös emberhez. Hogy az Isten milyen szeretettel fordul azok iránt, az emberek iránt, akiket mi emberek mások is megvetünk. Akiket nem tartunk méltónak arra, hogy egyáltalán az Isten közelébe kerüljenek. És éppen ezért ennek a történetnek van egy másik fele. Mert ez a történet úgy szólt, folytatódik, hogy volt ennek a apának egy másik fia is, aki idősebb volt, és az idősebb fiú épp a mezőn volt, amikor hazajövet, közeledett a házhoz, és hallotta a zenét és a táncot, és előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. Hogyan fogadja a báty a tékozló hazatértét? A durcásan. Hát nehogy már. Hát nem, tehát hogy lehetséges ez? Hát most az apám ilyet tesz ezzel a gazemberrel? Nem akar közösséget vállalni, nem akar bemenni. Az apa utána megy, és azt mondja, látod hány esztendejes, ja igen, az apja utána jött, kérlelte, de ő mit válaszol? Azt mondja, látod hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Mikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Tele van panasszal. Jogosak ezek a panaszok? Annak tűnnek. Az a másik fiú kikérte a vagyonát, elment, elszórta, most visszajött, és most abból a feléből kap majd, ami engem illet. Ez olyan nagyon jogosnak tűnik. De hagyj kérdezzek valamit, kinek a vagyonáról van szó? Az apáiról. Megmondhatja egy fiú azt az apának, hogy hogyan használja a vagyonát? Tartozik egy apa bármivel is a fiának? Úgy van ez, hogyha nekem van gyerekem, és már megöregedtem, ők meg felnőttek lettek, és élik a saját életük. Nekem még mindig gondoskodni kell róluk. Nem arról beszélek, hogy ezt megtesszük-e vagy nem, mert persze, jó szülőként megtesszük, meg segítjük a gyerekeinket, de a gyerekeink rendelkeznek azzal, ami a miénk, vagy a szülők rendelkeznek azzal, ami az övénk. Kérhet-e bármit a gyerek a szülőtől, vagyis nem kérhet, mert kérni kérhet, de követelni követelheti-e azt, ami a szülőjé, saját magának, hogy ez az övé. Ki dolgozott meg érte? Kinek a verítéke meg a vére van abban benne? Értjük ezt a fura világot, amiben élünk? Néha a gyerekek úgy gondolkodnak ma, hogy ez a szülők kötelessége. Ha apám nem vesz nekem autót, nem szeret. Ha mikor férhez megyek, vagy megnősülök, nem kapok tőlük egy lakást, akkor nem is igazi szülők. Nem rendezik a lakzi költségeit, nem is igazi szülők, nem is szerethetnek engem igazán. Mi van azokkal a szülőkkel, akik ezeket nem tudják megtenni, nem tudnak házat venni, nem tudnak autót adni, nem tudnak lakzi költséget fizetni? Mi van azoknál a szülőkkel, szülők ezreivel, akiknek adósságuk van, nem vagyont hagynak majd a gyerekeikre, hanem adósságot, azokkal mi van? Akkor azok már nem érdemelnek semmilyen tiszteletet? Mi a helyzet a szülő és a gyermek kapcsolattal ebbe a világba? A gyerekek nem az édesapjuknak és az édesanyjuknak köszönhetik azt egyáltalán, hogy élnek? Nem a szülők voltak azok, akik felnevelték őket, akik iskoláztatták őket, akik emberré falakták őket? És még a gyerekeknek joguk van, hogy követeljék azt, ami az apjuké vagy az anyjuké? Ez nem egy külön ajándék? Ezért nem még inkább meg kellene becsülni a szülőket, hanem ezt ki kell követelni, és azt kell mondani, hogy ha te többet adtál a bátyámnak, mint nekem, vagy az öcsémnek, mint nekem, akkor te egy semmire kellő szülő vagy. Miért? Hát az ember nem azt tehet az övével, amit akar. Érdekes gondolatok ezek a Bibliában. De az is érdekes, hogy ez a fiú hogyan gondolkodik. Bár nem hagyta ott az apját, de mi volt számára is a legfontosabb dolog? Miért sértődik meg? Az öcsém elment, és eltékozolhatta a vagyonát. Én meg akartam mulatni, de te még egy kecskegidát sem adtál nekem. De akkor miért szolgálta ez a fiú az apját? Ugyanazt akarta, mint az öccse. Csak nem volt hozzá bátorsága. Csak nem tette meg. A lázadás ugyanúgy ott volt a szívében, ugyanúgy vágyott arra, hogy bárcsak apám már meghalna, azt a pénze az enyém lenne, csak nem volt bátorsága ezt megtenni. Ugyanez a lázadás benne van ebben a fiúban is. Ő azonban ezt mondta neki, figyeljük, hogy az apa ezzel a fiával is hogyan bánik. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egyáltalán szó nincs arról, hogy egy kecske gidát ne adott volna. Az apa úgy tekint a vagyonára, mint ennek a fiúnak a vagyonára. Mert egy jó apa így tekint, egy jó szülő így tekint a gyermekeire, mert számukra ez természetes. Mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Mit jelent ez? Nem érted, hogy a testvéredről van szó? Úgy tekintesz a testvéredre, mint az ellenségedre. Hogyan mondja, hogy de amikor ez a te fiad hazajött, levágattad neki a hízott túlkot. Nem azt mondja, hogy az én testvérem, amikor hazajött, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Az apa örökre, állandóan, folyamatosan visszavárta az elveszett fiút. De a testvér az nem várta vissza az öccsét. Örült, hogy megszabadult tőle. Nem volt szeretett kötődés a testvére iránt. És nem tanulta ezt meg, pedig az édesapja teljes szeretettel fordult ő felé. A legmegdöbbentőbb dolog az, hogy itt van vége ennek a példázatnak. Lukács, ahogy Jézus elmondta, nyitva hagyja ezt a történetet. Nem mondja el nekünk, hogy ez a fiú hogyan válaszol erre. Mert az az igazság, hogy bár vannak nagyon jó emberek, akik nagyon szeretnek bennünket, és megbocsájtanak nekünk, a hibáinkat is megbocsátják, de ebből nem következik az, hogy mi is ugyanezzel a szeretettel fogunk szeretni. Pedig bárcsak ilyennel szeretnénk viszont másokat, akik meg mi felénk tartoznak. Ebben a három példázatban az elveszettekről olvasunk. Olyan elveszettekről, akik tudják, hogy elvesztek. Ilyen például az elveszett jó. Amikor egy jó elveszik, akkor az véget, sír, keresi a gazdáját. Olyan elveszettekről, akik nem tudják, hogy elvesztek. A drachmának fogalma sincs arról, az nem gondolkodik, hogy ő elveszett. Ő éppen úgy érzi magát a földben, a kozban, mint fönt az asztalon, vagy az asszonynak a homlokán. És ott vannak az elveszettek között a lázadók, akik azért vesznek el, mert lázadnak saját maguk. Ilyen volt a tékozló, és ilyen volt a tékozló testvére is. Saját tetteik vezetik őket bajba. Csak a lázadásuk volt más. Az egyik nyílt, a másik titokban lázadt. Egyiken sem ismerték meg valóban az atyukat. Néhány dolog benne van ebben a történetben a lázadásról. Mi a lázadás célja? Hogy független életet éljünk. Nem akarok úgy élni, hogy megmondják nekem, hogy hogyan éljek. Megfigyeltük már azt, hogy néha az ember, amikor lázad egy fennálló rend ellen, néha rosszabb helyzetbe kerül, mint amilyenben előtte volt. A vágyak beteljesítéséért lázadnak. Mert szeretnék elérni az életükben azt, amire úgy vágyakoznak, akkor is, hogyha ezek a vágyak esetleg nagyon messze vezetik el őket Istentől. Ugye apjuk helyébe kívánnak lépni, ez a lázadás célja. Mi az eredménye? Az értékek alászállítása. Egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerülnek, és egyre kisebb és kisebb dologra vágyakoznak, a legrosszabbra is, igaz, már a végén a disznó ételével is megelégedett volna a tékozló. Gyakorlatilag a lázadás az egy önsorsrontás. A barátok elvesztéséhez, vagy kiismeréséhez is vezet ez. A szív meglágyul, vagy pedig megkeményedik. Az ember átmegy ezen a szakaszon. De ilyen a lázadó ember sorsa is az Istennel szemben. Istennek van egy rendje, ami számunkra, ami értünk van. De az ember, az egész emberiség az Isten ellen lázad. Mi a visszatérés útja? Isten megkeresésének, segítségének felismerése és elfogadása. Az önvizsgálat, a beismerés, az elhatározás és a tett vagy a jóvátétel. A kérdés az, hogy az ember jóvá tudja tenni azt, amit elrontott. Ebben a történetben, mind a három történetben azt látjuk meg, hogy milyen az Isten valójában. Mindegyik történetből az derül ki, hogy Isten Jézus szavai szerint egy kereső Isten, egy kezdeményező Isten, aki keresi az elveszettet. Ő az, aki figyelembe veszi a szabad akaratot. Elengedi a fiút még akkor is, hogyha tudja, hogy milyen mélyre fog süllyedni. Ő az, aki vállalja a lemondást. Tehát egy elengedő Isten, lemond a fiáról. Nem szabja meg az embernek az, hogy neked már pedig csak így lehet élni. Visszaváró és cselekvő Isten, mint ahogy az Atya is az volt. És megbocsátó Isten, mint ahogy az Atya is az volt ebben a történetben. És végül az áldozatot is az Isten hozza meg. Az egész evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztusban ismerhetjük meg azt, hogy kicsoda az Isten, és hogy nekünk milyen Istenünk van. Az evangélium azt mondja, hogy ha meg akarjuk tudni azt, hogy Isten valóban milyen, hogy igazából milyen az az Atya ott fönt, aki ott fönt van a nagy magasságban, akkor egyetlen egy hely van, ahova nekünk el kell menni. Ezt a helyet úgy hívják, hogy a Golgota. Jézus Krisztus keresztje. Mert Jézus értünk való szenvedése és áldozata mutatja meg azt, hogy mire képes az Isten szeretete értünk. És hogyha ezt látjuk, akkor az az össze-vissza Isten kép, ami ebben a világban létezik Istenről, talán egy kicsit elkezd kitusztulni. És meglátjuk Istenben a szeretetet. Hát én remélem, hogy ez az előadás ebben segített, és hogy jönnek velem majd estéről estére. A következő alkalommal, hogyha Isten egy ilyen szerető Isten, akkor arról fogunk beszélgetni, azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen az Isten és az ember kapcsolata. Hogy Isten mit tesz azért, hogy kapcsolatba kerüljön az emberrel. És hogy ez hogyan lehet, ez a kapcsolat jó. Meg hogy esetleg milyen akadályai és milyen nehézségei vannak ennek a kapcsolatnak. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel jövő héten, szombaton este, ugyanígy 6 órától itt az adventista imaházban. Hát ez a jövő heti témánk. Egy imádsággal szeretném, hogyha befejeznénk a ma estét. Drága megváltónk, drága Jézus Krisztusunk, köszönjük néked azt, hogy ilyen nagy szeretettel szeretsz bennünket, és hogy te erre a földre lejöttél, hogy megmutasd nekünk, hogy milyen valóságban a mi Istenünk. Bár sokszor az emberi szenvedés és az emberi gyarlóság, sokszor a lázadásaink, és sokszor mindaz, amit nekünk mások mondanak, befolyásolnak bennünket abban, hogy hogyan gondolkodjunk rólad, és hogyan gondolkodjunk az Atyáról. De hálásak vagyunk, hogy megértetted velünk, hogy a legtisztább képet, hogyha mi valóban kíváncsiak vagyunk arra, hogy kicsoda vagy te, és hogy kicsoda a mi Istenünk, azt a Bibliából nyerhetjük. Olyan jó dolog, hogy ma este láthattuk ezt a három példázatot. És mind a három példázatban azt láttuk, hogy bár az ember lázadó és elveszett, a mi Istenünk, mégis szerető Isten, mégis felénk forduló Isten, mégis visszaváró Isten. Köszönjük neked ezt a jóságot és ezt a szeretetet. Kérünk, hogy áld meg most mindannyiunkat ebben az esti csendességben és a pihenésben, és őrizd meg bennünket a te kegyelmedben a következő találkozásig. Ámen.